Kedves gyülekezet, a mai alkalommal, a mai szombat egy különleges szombati nap. Ugye minden szombat hatalmas ajándék, minden szombat ünnepnap, amikor együtt ünnepelhetünk a mennyei lényekkel. De negyedévről negyedévre, amikor a szövetséget megújítjuk, különleges alkalom az úrvacsorai alkalom. Különleges alkalom, mert minden alkalommal Jézus Krisztus kell, hogy a középpontban legyen, de ilyenkor különösen az ő irgalma, szeretete, visszaváró szeretete, az ő áldozata, az ő lénye. Igen, Krisztusról, az ő áldozatáról emlékezünk. Azt mondja a Szentírás, valahányszor eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljövend. Igen, az ő irgalmát, az ő áldozatát. Ez kell, hogy a gondolkodásunknak is a középpontjába legyen. Meg kell, hogy értsük, hogy a mi életünk, a földi életünk, az örök életünk, és minden, ami egyáltalán ér és körülvehet bennünket, minden áldásnak a forrása, Jézus Krisztus értünk hozott áldozata. Ennek alapján kötötte meg velünk a szövetséget, és ennek alapján tudjuk vele ismét megerősíteni a szövetséget. A mai alkalommal olvassunk Lukács evangéliuma második fejezetéből két igét. Lukács evangéliuma második fejezetéből a 34 és 35. verseket olvassuk el, amikor Simeon, ez az istenfélő ember, istenfélő szolgája az Úrnak, Jézus születése után a templomban tartózkodik, mert az Úr kijelentette neki, hogy ő addig nem fog halált látni, amíg meg nem látja a Krisztust, a szabadítót, a megváltót. És Simeon a templomban tartózkodik akkor, amikor Jézus szülei a gyermek Jézust elviszik a templomba bemutatni, és akkor ez a Simeon felismeri benne a világ üdvözítőjét, és proféciát mond. A pap, aki végezte a szertartást, semmit nem látott Jézusban, nem is ismerte fel. De Simeon felismerte, és az Úr proféciát mond Jézussal kapcsolatban, amit Simeon elmond Mária és József hallatára, és az írás megörökíti a mi számunkra. Így olvassuk. És megáldotta őket Simeon, és mondta Máriának, az ő anyjának. Ímé ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tör, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Ez a profécia Jézusról szól. Máriához is intéz az Úr egy üzenetet, egy előrevetítése annak a sok gyötrelemnek, amit Máriának el kell hordoznia. Azt mondja, a te szívedet is majd át fogja járni, általhatja az éles tör a te lelkedet. De ezen túlmenően három alapvető gondolatot mond el Jézusról, három kijelentést, három profétikus gondolat, és szeretném, hogyha ezen a három gondolaton végigmennénk. Így olvassuk, ez az első, amit mond róla, hogy Jézus Krisztus vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. Ez az első gondolat, amit Jézusról kijelent az ige, itt ennél a gondolatnál, amit az Úr Simeonon keresztül kijelentett. Mit is jelent ez? Mit jelent ez, hogy Jézus vettetett sokak elestére és sokak feltámadására? Ezt így is fogalmazhatnánk, hogy az eleste szó mit jelent ez, hogy elestére vettetett Jézus? Valakinek az elveszésére, ugye nyilván nem ezt jelentheti, mert hát Jézus nem ezért jött, de nézzük meg elestére és feltámadására. Tehát az eleste szó itt azt jelenti, azt a gondolatot hordozza, hogy összetöretésére, meghalására. Nézzük meg, mit is jelent ebben az összefüggésben. Máté evangéliuma 21. fejezetének a 44. versét nézzük meg. Máté evangéliuma 21. fejezet 44. verse a következőt mondja, és aki-e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez esik rá, szétmorzsolja azt. Tehát mit mond ez az ige is Jézus Krisztusról, a kőszikláról? Hogy akire ez a kő ráesik, Elnézést, aki bocsánat, aki ekőre esik, szétzúzatik. Szétzúzatik. Akire pedig ez a kőre esik, szétmorzsolja azt. Mit jelent ez az ige is? Azt mondja, hogy ha valaki ráesik Jézus Krisztusra a kősziklára, akkor össze kell, hogy törjön, el kell, hogy essen, össze kell, hogy törjön, meg kell, hogy halljon. Az énje, a büszkesége teljes mértékig porrá kell, hogy legyen. És erről beszél itt Jézussal kapcsolatban, amikor azt mondja Simeon, hogy ő vettetett sokak elestére és sokak feltámadására. Meghalás és feltámadás Jézus Krisztusban az ő áldozata által. Ha belegondolunk abba, hogy aki megérti Jézus Krisztus áldozatát, aki megérti, hogy mibe kerül az ember üdvössége, aki felfog valamennyit, azért mondom, hogy valamennyit, mert teljesen a keresztet nem tudjuk megérteni, ennek a mélységére soha nem fogunk tudni eljutni. Ennek a mélységét, magasságát soha nem fogjuk megérteni. De hadd mondjam, ha valamennyit megértünk nyitott szívvel a keresztből, Jézus áldozatából, akkor lehetetlen, hogy ez össze ne törje az ember szívét. Lehetetlen. Lehetetlen. Az az ember, aki csak vallásosnak mondja magát, de nem értette meg Jézus áldozatát, az nem töretik össze. De aki megért valamit Jézus szeretetéből, az isteni szeretetből, ami a kereszten nyilvánult meg Jézus áldozatában, az az ember teljesen biztosak lehetünk abban, hogy össze fog töretni. Ha mi nem törettünk még össze, ha mi nem estünk el ilyen értelemben, ha nekünk az énünk még él és virul, akkor egyetlen egy oka van ennek, hogy nem értettük meg igazából Jézus áldozatát, és még nem estünk rá erre a kőre, amelyik szétmorzsolt volna bennünket. Egyetlen egy mondatot szeretnék csak felolvasni a Bizonyságtételek második kötetéből. Már most szeretném mondani, hogy szeretnék felolvasni majd még egy-két gondolatot, de nagyon-nagyon próbáltam megszűrni, hogy mennyit olvassak el ebből a fejezetből, mert ugye az időnk véges, nem lehet nagyon sok mindent felolvasni, de kérlek benneteket, akinek megvan a második kötet, a Bizonyságtételek második kötete, a 200-tól a 215. oldalon Jézus áldozatáról olyan fejezetet olvasunk, amit kevés helyen lehet olvasni. És én ebből a fejezetből szeretnék csak egyetlen egy gondolatot olvasni, először egy mondatot. A büszkeség és önteltség képtelen virítani az olyan szívekben, ahol frissen őrzik a Kálvária eseményeinek emlékét. Tehát a büszkeség, az önteltség képtelen ott virítani, mert az összetörik. Ahol Jézus Krisztus áldozata ott van, elevenen él valakinek a szívében, összetöri, összetöri. És arról beszél ez a profécia, hogy az egész Krisztus követés ezen kell, hogy alapuljon. Jézus Krisztus erről beszélt egy példázatában, hogy az ő követése nem azt jelenti, hogy az életünket egy kicsikét jobbá tesszük. Nem azt jelenti, hogy valamiben megváltozunk, olyan dolgokban, amik már tényleg annyira kirívóak. Jézus mit mondott? Azt mondja, hogy nem lehet egy régi ruhára, egy ócska ruhára, nem lehet bizonyos foltokat ráhelyezni, nem lehet toldozgatni, foldozgatni. Mert hogyha az az új, erős, nemes anyag arra a foltra, arra az elvékonyodott, szakadott anyagra rákerül, mi lesz abból? Nem fog megjavulni, tovább nő a szakadás. Nem lehet így javítgatni a mi életünket. Azt mondja Jézus, hogy egy új bort sem töltenek be régi tömlőkbe, mert nem bírja elhordozni. Szét fog szakadni az egész, minden kárba vész. Azt mondja, hogy új ruhára és új tömlőre van szükség, hogy Jézus Krisztus a szívünkbe kerülhessen. És Jézus ezt akarja az életünkben elérni, hogy egy teljes változáson menjünk keresztül. Nem toldozgatni, foldozgatni akar valamit az életünkben, hanem azt akarja, hogy teljesen összetörjünk. És utána felépítessünk ő általa. Gondoljunk bele, mit mond. Vettetett sokak elestére és feltámadására. Milyen szomorú, hogy nem azt mondja, hogy mindenki elestére és feltámadására. Azt mondja, hogy sokak. De azért mégis milyen vigasztaló, hogy sokak lesznek, akik megértik az áldozatot, megértik az isteni szeretetet. Sokan fognak erre a kőre ráesni. Sok-sok embernek az énjét fogja majd összetörni Jézus Krisztus az ő szeretetével és áldozatával. De utána mit mond? Ha valaki összetöretik, akkor utána mi fog következni? Utána a feltámadás fog bekövetkezni. Gondoljunk bele abba, hogy a Szentírás hány helyen beszél arról, hogy az Úr öl és elevenít. Sírba hoz, sírba tesz, és visszahoz onnan. Megsebesít bennünket, de utána ezek a kezek meg is gyógyítanak bennünket. Megaláz és fel is magasztal. Figyeljük meg, a Biblia mindig erről beszél. És figyeljük meg, hogy mielőtt az áldásokról beszél, a felemeltetéstől, a meggyógyításról, a felmagasztalásról, a bekötözésről, előtte mindig arról beszél, hogy valaminek meg kell történni, ami fájdalmas. De meg kell történni az összetöretésnek, a szétzúzatásnak, a megaláztatásnak, hogy utána fel tudjon bennünket önmagához emelni. És azt mondja Simeon, hogy az Úr Jézus Krisztus, ez lesz a szolgálata, vettetik sokak elestére és feltámadására az Izraelben. De hadd mondjam, hogy Jézus Krisztus éppen ezért nem népszerű nagyon sok ember szeme előtt. Éppen ezért vetik el Jézus Krisztust nagyon sokan. Mert az ő követése, az igazi Krisztus követés, az megaláztatással jár. Megaláztatással. Mert hadd kérdezzem meg, nem nagy megaláztatás, amikor az embernek szembesülnie kell azzal, hogy bennem semmi nem lakik, ami jó lenne? Nem nagy megaláztatás az, amikor az ember azt látja, hogy ami bennem van, amit esetleg még körülbelül jónak vagy elfogadhatónak gondolok, de meglátom az igében, hogy az Isten szemében rúd bűn. Nem megaláztatás az önmagunkkal való szembesülés. Nem megaláztatás, hogy nekem porrá kell morzsolódni a régi énemnek ahhoz, hogy én Krisztussal élő kapcsolatba kerüljek. Hadd mondjam, nagyon sokan ezt az összetöretést, ezt a megaláztatást nem vállalják, nem fogadják el. Nem fogadják el, az emberi büszkeség tiltakozik ellene, hogy hát azért csak van bennünk jó, hát azért nem úgy van, hogy mi teljesen rosszak vagyunk. Az embernek az énje tiltakozik az összetöretés ellen. Pedig azt mondja, hogy a megváltásnak a kulcsa ez, összetöretni, hogy utána feltámadhassunk egy új életre Jézus Krisztusban. De menjünk tovább a második gondolatra. Azt mondja Simeon Jézus Krisztusról, azt olvastuk, ez volt az első, amit megemlített, hogy vettetett sokak elestére és feltámadására az Izraelben. De a második gondolat, amit elmond, az a következőképpen hangzik, hogy lesz jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Jegyül lesz Jézus, akinek sokan ellene mondanak. Nézzük meg, Jézus milyen értelemben jegy. Jézus milyen értelemben jegy? Mit jelent ez a szó? Jegy vagy jel? Így is lehet értelmezni ezt a szót. Jézus jegy vagy jel? Jézus minek a jele? Vagy milyen értelemben jegy és jel Jézus Krisztus? Jézus Krisztus a megváltásnak az élő jele és jegye. Azt mondja, hogy sokan ellene mondanak, de Jézus maga a megváltásnak a jegye és a jele. Azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus egy próbakő, a megváltásnak a jele, próbakő, szegletkő, de sokan elvetik, és sokan ellene mondanak. Olvassunk el egy igét Ézsaiás könyve 28. fejezet 16. verséből. Ézsaiás könyve 28. fejezet 16. verse a következőt mondja. Ézsaiás könyve 28. fejezet 16. versében a következőt olvassuk. Ezért így szól az Úristen. Imé Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet, erős alappal. aki benne hisz, az nem fut. Mit mond ez az ige? Jézus Krisztus jel, jegy, szegletkő. Sokan ellene mondanak, sokan megbotránkoznak benne. De aki benne hisz, az erős alapot talál, és az nem fut. Mit jelentenek ezek az igék? Hadd mondjam, Jézus Krisztusról előre kinyilatkoztatta az ige a Messiásról, hogy milyen módon fog megszületni, milyen lesz az ő lénye, milyen lesz az ő szolgálata. És mindez Jézus életében beteljesedett. A megváltás jegye volt látható Jézus életének, születésének, szolgálatának, jellemének minden egyes részletében. És nézzük meg, ha egyszer azt olvassuk, hogy Jézus tele volt irgalommal, jósággal, könyörülettel, és ő volt maga az élő szegletkő, a tanításai, az élet igéjét, a vígasztalást hozták az embereknek, akkor mégis miért botránkoztak meg benne sokan? Miért volt mégis az, hogy sokan ellene mondanak? Azt olvassuk az igében. Miért vetették meg ezt a szegletkövet? Miért? Szeretném az egészet egy gondolatmenetre szinte felfűzni és összekapcsolni az első gondolatmenettel. Nagyon sok szempontból meg lehet ezeket a gondolatokat közelíteni, de abból a szempontból közelítsük most meg ezt, hogy miről beszéltünk. Jézus Krisztusban össze kell az embernek töretni. Jézus Krisztus mellett nem élhet az önfelmagasztalás, az emberi dicsőség. Össze kell az embernek töretnie. De ugyanakkor Jézus Krisztus egész földi életére, jellemére mi volt jellemző? Ugyanaz, amit vár az embertől, hogy kiformálódjon benne az ő lénye, az alázat, az önmegtagadás. Jézus egész életére ez volt jellemző. És hadd mondjam, az embereknek a legnagyobb része Jézus idejében nem értette meg ezt a megalázkodást, nem volt szimpatikus az emberek számára. Az emberek számára az a szimpatikus általában, aki vezéregyéniségnek kikiáltja magát, aki erővel, hatalommal szól, akire úgy ilyen értelemben föl lehet nézni a megaláztatás elviselőjére, aki tud csendben szenvedni, anélkül, hogy a maga igazáért harcolna, szimpatikus jelenség az emberek előtt. Nem szimpatikus. És Jézus egész életére ez volt jellemző. Jézus hagyta, hogy megalázzák. Jézus hagyta, hogy gúnyt üzzenek belőle. Elnézést, hogy ezt mondom, de nem kérte ki magának. Nem verekedte ki magának a jogot, hogy igen, de engem tisztelni kell, mert én ki vagyok. Hát, ha valakit, akkor engem tisztelni kell. Jézus hagyta, hogy az emberi gonoszság érvényesüljön vele kapcsolatban. És ez nem volt szimpatikus az emberek számára. Nem volt szimpatikus. Nem ilyen messiást képzeltek el. De hadd kérdezzem meg, Jézus nem ezt a lelkületet akarja bennünk is kiformálni? Rá kell esni erre a kőre, hogy összetörjünk. De hogyha összetörünk, akkor mi fog bennünk kiformálódni? Az a jellem, amit Jézus egész földi életében mutatott. Az alázat, a türelem, a megaláztatások elviselésének a lelkülete. Hadd mondjam, Jézus egész életében ez volt, ami körülvette. A sértegetés, a gúny. Mi sokszor csak arra gondolunk, hogy Jézus életében egyetlen egy nap volt, amikor Jézust megalázták, amikor Jézusnak el kellett viselni azt a mérhetetlen szenvedést és gúnyolódást, de nem. Gondoljunk bele, hogy az egész élete folyamán egyszer üljünk le otthon, és lapozzuk végig a Szentírást, hogy mi mindent mondtak Jézusra, mi mindent mondtak. Onnantól kezdve, hogy ő a nép hitetője, meg részeges és nagyétű ember, és hogy paráznaságból született, és hogy ördög van benne, és lekicsinyelték, kigúnyolták, megvetették. És Jézus alázattal hordozta mindezt. Sokszor a tanítványok se értették. Júdás ezért fordult szembe Jézussal, hogy aki ezt megengedi magával, hogy ezt tegye, hát Júdás ki akarta kényszeríteni, hogy Jézus mutassa meg az ő hatalmát. Igen, sokan ellene mondanak ennek a jegynek, a megváltás jelének és jegyének. Mert hadd mondjam ki, hogy a megváltásunk, mindannyiunk megváltása Jézusnak ebben a mérhetetlen megalázkodásában rejlett. Ez a megváltás kulcsa. Ha Jézus ezt nem hordozta volna el, nem vállalta volna ezt, akkor egyikünknek sem lenne az életre egyáltalán semmilyen reménye. Ez volt a megváltás kulcsa, a jegye. Jön a bárány, gondoljunk bele abba, hogy kezdettől fogva mi volt a jelkép, a bárány. Aki néma, aki megnémul az őt nyírók előtt, és mégse értették meg, hogy ez a megváltás kulcsa. De hadd kérdezzem meg, mi megértettük, hogy ez a megváltás kulcsa? Megértettük, hogy a megváltás Jézus megalázkodásában rejlik? De ha ezt megértettük, akkor a következő lépés. Megértjük azt, hogy nekünk is úgy össze kell töretni, hogy ugyanaz a lelkület legyen bennünk, mint Jézusban volt. Hogy ugyanúgy kell összetöretnünk, ahogy Jézus valósággal meghalt a kereszten, ugyanígy kell a mi énünknek összetöretnie, és elhordozni a sértegetést, a megbántást, a gúnyt. Hadd kérdezzem meg, mit szólunk mi akkor, amikor bennünket lekicsinyelnek. Nem azt teszik velünk, mint amit Jézussal, csak lekicsinyelnek. Csak úgy, kicsit úgy mosolyognak rajtunk. Hogy esik ez nekünk? Tudjuk azokat az embereket tiszta szívből, buzgón szeretni, akikről látjuk, hogy hát azért úgy így összunyulnak hozzánk. Még nem is kell, hogy nagyon megsértsenek. Hadd mondjam, amíg ez él bennünk, amíg ez az énünk él, addig Jézus nem tud velünk mit kezdeni. Addig még nem estünk a kősziklára. Hadd mondjam, van egy egészen biztos jele annak, hogy mi ráestünk a kősziklára, és összetörettünk, hogyha bennünket többé nem lehet megsérteni. Amíg bennünket meg lehet sérteni bármivel, addig Jézusnak nem túl sok köze lehet hozzánk. Próbál megszólítani bennünket, nem hagy bennünkre, mert küzd bennünk és bennünk az utolsó pillanatig, de addig nincs sok közünk Jézushoz, amíg az énünk él, amíg bennünket még meg lehet sérteni. És éppen ezért fontos, hogy mi a keresztre felnézzünk. Éppen ezért fontos, hogy meglássuk Jézus mérhetetlen alázatát. Éppen ezért fontos, hogy lássuk az ő életét, hogy mi mindent viselt el, mi érettünk. Mert az az ember, aki látja, hogy értem Jézusnak ezt kellett elhordoznia, az az ember megtanulja igazából az alázatot, az össze fog törni. És itt jön az, amiről beszéltem, és a délutáni alkalommal sok mindent olvasunk majd ebből a fejezetből, a beszélgetés kapcsán Jézus áldozatával kapcsolatban. Délután még ebből a fejezetből nagyon sok mindent olvashatunk, de egy-egy gondolatot csak hadd olvassak fel, mert megrázóan írja le Jézusnak a megaláztatásait. Kezdi azzal, csak egy-egy gondolatot ragadok ki, hogy ugye csókkal árulják el Jézus Krisztust. Utána leírja ezeket a szenvedéseket olyan kifejezésekkel és olyan megrázó módon, ahogy kigúnyolják, ahogy a fizikai szenvedéseket el kell neki hordozni. És utána azt írja, csak egy-egy mondatot hadd olvassak. Azt mondja, végül ugye a kereszten szenved kimondhatatlan szenvedéssel, és utána fölteszi azt a kérdést, hogy vajon mi vette rá Jézust arra, hogy mindezt a gúnyt és mindezt a szenvedést elhordozza értünk? És utána így válaszol erre a kérdésre. Csak is az örök és megváltó szeretet, ami mindig is titok marad. Bámuljatok egek, döbbenj el föld, nézzétek az elnyomót és az elnyomottat. Roppant tömeg nyüzsgi körül a világ megváltóját, csúfolódás és gúnykacaj vegyül el az istentelen durva káromkodással. Érzéketlen bitangok tesznek megjegyzéseket alacsony születésére és alázatos életére. Főpapok is vének teszik nevetségessé azt az állítást, hogy ő az Isten fia. És lehetne még tovább olvasni, de egy idézetet szeretnék még felolvasni. Így olvasom fel ezt a 212. oldalon található idézetet. Ki mérhetné le a szeretetet, melyet Krisztus érzett az elveszett világ iránt, mikor a kereszten függött a vétkes emberek bűnei miatt? Ez a szeretet felmérhetetlen, végtelen. Krisztus bebizonyította, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. Ekkor valósította meg az ember megváltását, és bár a legfélelmetesebb csatát vívta a sötétség hatalmaival, mégis ekkor is csak egyre erősebb, és erősebb lett a szeretete. Ki iránt? akik őt egyre inkább gúnyolták és bántalmazták. Nekünk meg kell értenünk ezt, hogy ez értünk volt. Hadd kérdezzem meg, amikor mi Jézus szenvedésein gondolkodunk, akkor egyre inkább mélyül a szeretetünk iránta. Az ő szeretete, amikor értünk szenvedett, egyre inkább mélyült, amikor egyre inkább elfordultak tőle és megvetették. A mi szeretetünk mélyül Jézus iránt, amikor gondolkodunk az ő áldozatáról. De szeretnék egyetlen egy gondolatot még egész röviden megjegyezni Jézus áldozatával kapcsolatban, a kereszt szenvedéssel kapcsolatban. Annyira elgondolkodtató itt ennél a momentumnál az, hogy a kereszten a végletek találkoztak. Annyit töprengtem ezen, hogy a kereszten valóban minden szempontból a végletek találkoztak. A legnagyobb mélységű szeretet és a legnagyobb mérvű gonoszság. A legnagyobb mérvű alázat, a legnagyobb érvényű, a legnagyobb mérvű kegyetlenséggel. A végleteknek a szintere volt a kereszt. Az önzés és az önzetlenség. Tehát mindenben a végletek, mindenben ezek domborodtak ki. Jézusban minden pozitív, minden, ami jó, nemes, szép, az Istennek az irgalma, és ezzel szemben minden, ami a bűn, a gonoszság, de itt teljességre jutott. Ebben a jelenetben, Jézus áldozatában itt csapott össze mindez, a legnagyobb jó és a legnagyobb gonoszság is. És nézzük meg ennek alapján az utolsó megjegyzését Simeonnak, amit Jézusról mond, és nagyon elgondolkodtató. Azt mondja, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Sok szív gondolatai nyilvánvalókká legyenek. Hadd mondjam el, hogy Jézus áldozatában minden egyes embernek a szíve gondolata, de nem csak az emberek szíve, talán egy mondatot Jézus élete című könyvből ki is írtam a 39. oldalról, Krisztus életének fényénél minden szív, most figyeljük, a teremtő szívétől kezdve a sötétség fejedelmének szívéig lelepleződik. Igen, Jézus életében, áldozatában mindenkinek a szíve gondolata nyilvánvalóvá válik. Az Istennek a gondolata, az Atyának a gondolata, Jézus Krisztusnak a gondolata, Sátán gondolata, az embereknek a gondolata, mindenkinek a szíve gondolata Jézus áldozatában lelepleződik. Miért? Mert Jézus Krisztus áldozatában mi nyilvánult meg? Megnyilvánult az Atya szeretete teljes mértékig, hogy az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem elküldte mi érettünk, hogy nekünk életünk legyen. Nyilvánvalóvá vált az Atya szívének a gondolata, hogy úgy szeret bennünket, mint az ő egyszülött fiát szereti. Nem mélységes gondolat ez? Nyilvánvalóvá vált Jézus szívének a gondolata, hogy szeretet, szeretet, szeretet az elbukott iránt, nincs én meg önfelmagasztalás, hanem csak alázat, szenvedés és szelítség. Nyilvánvalóvá vált Sátán szívének a gondolata, hogy Isten gyilkos, hogy az Isten helyét akarta elfoglalni, minden jónak az ellensége, ekkor lepleződött le az el nem bukott világok lakói előtt is igazából Jézus áldozatában lepleződött le a gonoszságnak ez a mértéke. De hadd mondjam, onnan túlmenően minden ember szívének a gondolata nyilvánvalóvá lesz Jézus áldozatában. Azok az emberek, akik ott voltak Jézus körül a megfeszítéskor, de a mi szívünk gondolatai is lelepleződnek. Nyilvánvalókká lesznek, hogy hogy viszonyulunk ehhez az áldozathoz. Megérint bennünket, összetörünk, vagy pedig az én dédelgetjük tovább, a gonosz pártjára állunk. A kereszt választóvonal az ember életében. Hadd mondjam, nem vagyunk ugyanazok az emberek a kereszttel való találkozás után, mint előtte. Hadd mondjam, nem vagyunk ugyanazok az emberek, akik idejöttünk, és akik ezek után, az úrvacsora után el fogunk menni. Vagy meglágyított és közelebb vitt bennünket az Isten szeretetéhez, vagy pedig keményített rajtunk. A kereszt fényénél minden emberi szív gondolata nyilvánvaló. És Jézus azt akarja, hogy összetörjön bennünket, a büszke szívünket, az ő mélységes szeretetének a gondolata, és ennek a megértése. És én egyetlen egy idézetet szeretnék befejezésül felolvasni, hogy összefoglalóan azt, hogy az isteni szeretet milyen módon gondol az emberre, és hogy mi van az Isten szívében az ember iránt, az egész Szentírás gyönyörűen visszaadja, de most egy idézetet a Szemmelvények második kötetéből szeretnék felolvasni, hogy Jézus és az Atya hogy tekint ránk, a bűneinkkel küszködő, Jézus áldozatát csak éppen, hogy megértő valamit, abból egy picikét felfogó emberre hogy tekint, hogy milyen az ő szíve mi irántunk, és hogy tekint ránk botladozó emberekre. Így olvasom. Az Úr telve van együttérzéssel szenvedő gyermekei iránt. És most figyeljük, milyen bűnök lennének túl nagyok megbocsátó szeretete számára. Mik lennének azok a bűnök? Mit szenvedett el Jézus mi érettünk? Ne gondoljuk azt, hogy a mi bűneink túl nagyok ahhoz, hogy nem bocsáthatja meg. Az Úr irgalmas, és olyan végtelenül könnyebb és kedvesebb számára a megbocsátás, mint az ítélet. Figyeljük, alig várja, hogy megbocsáthasson nekünk. Alig várja. Sokkal kedvesebb számára, mint az ítélet. Sokkal kedvesebb az számára, mint amikor valakire majd ez a kő rázuhan, és szét kell, hogy morzsolja, mert az illető nem esett rá, ő rá az igazi sziklára. Az Úr kegyelmes, és nem keresi bennünk a rosszat, ismeri határainkat, nem felejtkezik el arról, hogy por vagyunk. Végtelen együttérzéssel és irgalommal begyógyítja minden elesésünket. Bűneink ellenére szeret bennünket. Nem vonja meg tőlünk világosságát, hanem ránk ragyogtatja azt Krisztus nevéért. Nem úgy keres bennünket, hogy a hibáinkat kipellengérezve, és egyszerűen valami olyan megszégyenítő módon, hogy valóban az ő tiszta élete és áldozata mellett mi szinte ne is merjünk hozzájönni, hanem az ő szeretetével vonz bennünket, hogy értsük meg, hogy ez az áldozat mi érettünk történt, és felkinálja mindannyiunknak a gyógyulást, a teljes gyógyulást. És én szívem mélyéből kívánom, hogy ne féljünk Jézushoz menni, ne féljünk összetöretni, mert akkor ő begyógyítja minden sebünket, és új életre támasz fel önmagában. És meg fogjuk látni, hogy az az élet az igazi boldog élet, és igazi örömteli élet, ami a megaláztatásnak, a szelítségnek az útja. Akkor leszünk igazából boldogok, amikor Jézusnak a szelítsége és alázata lesz bennünk, amikor nem lehet bennünket megsérteni, hanem amikor igaz szeretettel tudjuk elfogadni és befogadni Jézus Krisztus áldozatát. És szívem mélyéből kívánom, hogy ezt tudja munkálni bennünk ez az úrvacsorai alkalom is. Amen.